Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk születése ünnepének második napján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 9. részében, a 22. verstől a 24. versig a következőképpen. Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni? És nem azért hordozta-e türelemmel a harag edényeit, amelyek veszedelemre készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket dicsőségre készített eleve, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Amen. Kedves ünnepi gyülekezet, első gondolatunk az lehet ennek a néhány igeversnek a hallatán, hogy hogy kerül ez ide a karácsony ünnepére? Hiszen ilyenkor abból várunk valamit, hogy igen, hogy is született Jézus, mit jelent az ő születése. Ez az ige pedig, mintha másról beszélne. Igen, ez az ige Isten mindenható és mindent átfogó hatalmáról beszél. Isten istenségéről van szó benne. De csak ennek a fényében érthetjük meg igazán azt is, hogy mit jelent az, Isten elküldte fiát a világ üdvözítőjéül. Azokhoz az emberekhez és azokért az emberekért, akik Istent az istenségében veszik semmibe, és vonják kétségbe. Mert ilyen az ember. A bűneset óta ilyen az ember. És ennek a következményeit szenvedjük. Mert a bűn az, hogy az ember kétségbe vonja a teremtőjét. A teremtmény kétségbe vonja a teremtőjét. Megvonja teremtőjétől a bizalmat. Ez a bűn, ez a gonoszság. És a teremtés rendjét, amit Isten oly bölcsen, oly végtelen bölcsességgel alkotott meg, a teremtés rendjét rontja meg az ember bűne. Ezért nem működhet az ember szervezete sem úgy, mint ahogy Isten megalkotta. Mert a bűnnel megrontotta a teremtés rendjét az ember. Ezért nem működhet úgy a világ. Ezért vannak genetikai sérülések. Ezért tartunk emberileg nézve is környezeti katasztrófa felé. Minden betegség, szenvedés és halál annak a következménye, hogy a teremtmény kétségbe vonja a teremtőjét. Pál apostol itt előtte arról beszél, hogy mondhatja-e az edény a fazekasnak, hogy mit csináltál. Az alkotás az alkotójának. Márpedig az ember ezt teszi. Kétségbe vonja és vádolja az Istent. Nem hiszi el, hogy az a jó, amit Isten olyan jól mindent, a legparányibb atomokig és atomi részecskékig, mindent a helyére rendelve megtervezett. Láthatónak és láthatatlannak mindeneknek a teremtője. Pedig az ember mennél többet megtud a teremtett világ dolgaiból. Mennél többet fölfog abból, hogy működik a szervezetünk, hogy működnek a sejtjeink. Hogy is van ez a genetikával? Annál inkább ámulnia és csodálkoznia kellene. És mégis képes az ember ilyeneket állítani, hogy mindez hosszú idő alatt és úgy véletlenül állt elő. Csoda puszta életünk, minden életműködésünk, az Isten csodája. Mi meg úgy bánunk a tulajdon életünkkel, meg mindennel, mintha az a miénk lenne, mintha a saját vélt belátásunk szerint bánhatnánk vele. És ennek a következménye az, amit Pál apostol itt a római levelében is már az első részben leír, hogy Isten a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, azok ellen, akik hamisságukkal feltartóztatják az igazságot. És aztán folytatja, bemutatva minket, embereket, akármiféle származásúak is vagyunk, az emberiségen belül, bármelyik népből származunk, bemutat úgy, mint akik a teremtményt imádják és szolgálják a teremtő helyett. És bemutatja azt is, hogy hova jut ezzel az ember. Kedveseim, csak innen érthető meg, hogy mit jelent az evangélium. Hogy mit jelent az az örömhír, hogy Isten mégis adott időt az embernek, az emberiségnek. Miközben mindent tud, tudja azt is, hogy fogják megvetni többségükben az emberek az ő fölkínált kegyelmét, mégis elküldte fiát a világ üdvözítőjével. Az örök igét, a teremtő igét, az egyszülött fiút. Na itt kapcsolódik az ünnephez. Az is, amit ebből az igéből meg kell értenünk. Isten elküldte fiát a világ üdvözítőjéül. Bár csak oda juthatna minden közöttünk, hogy igen, értem is küldte, értem is jött Jézus. És akkor annyi minden, amivel az ember vádolva lázad az Isten ellen, annyi minden elhallgat bennünk, elcsendesedik bennünk. És a bűnbánat szégyenkezésével fedezhetjük föl, hogy van számomra is bocsánat, van kegyelem, nekem az ítéletre méltónak, az Isten kétségbe vonó gonosz embernek van Jézusért kegyelem, és az irgalom edénye lehetek. Ha engedek ennek a hosszú tűrő, kereső isteni szeretetnek, és nem állok ellene. Pál apostol arról is beszél, hogy vannak, akik pedig arra készülnek el majd, hogy végképp az Isten haragjának az edényei legyenek. Ellenállnak az Isten kereső szavának. Sokszor úgy is, hogy ismerik az igét, de kiforgatják a maguk vesztére. Ellenállnak, a szívüket bezárják, és mennél megátalkodottabb lesz az ember az Isten hívásával szemben, annál félelmetesebb állapotba fog kerülni. És Isten ezt tudja. Isten ezt is számításba vette. És hosszú tűréssel hordozza a harag edényeit, amelyek a veszedelemre készültek. Nem azt mondja Pál apostol, hogy eleve erre szánta őket az Isten. Róluk nem mondja ezt. Nem is azt mondja, hogy direkt erre készítette őket az Isten. Másik szót használ, és másféle igeragozás van itt. Így mondjuk ezt, hogy médiopasszívum a görög nyelvtanban. Mert egybefonódik az ember engedetlensége, és Istennek a válasza erre. És így juthat az ember félelmetes állapotba, mint amilyen félelmetes állapotba jutott egykor az egyiptomi fáraó. Kicsoda az az Úr, hogy szavára hallgassak, nem ismerem az Urat. Nem engedem el azt a népet. Mi lett a vége, tudjuk. E világ nagy zsarnokai csak ideig, óráig fenekedhetnek. Lehetnek azok hosszú évek, évtizedek. A fáraó mellett eszünkbe juthat Heródes király is, aki nem csak a betlehemi gyermekgyilkosságot parancsolta meg, tulajdon két fiát is, meg a kedves feleségét is megölette. Ilyen ember volt. Aztán lejárt a türelem ideje, és félelmetes volt a halála ennek az embernek is. És a világ zsarnokainak annyiszor megmutatkozik, félelmetes a halála. Mert az ő keménységük, Istennel szembeni keménykedésük egybefonódik Isten haragjának, büntetésének a szálaival. De nem azt mondja róluk az ige, hogy Isten őket eleve erre szánta. Hogy Isten eleve mire szánt valakiket, az csak az irgalom edényeiről hangzik. Ez megint olyan döbbenetes. A mi emberi logikánk számára ez kiegyenlítetlen. Önkéntelenül is próbálja teológiai rendszerben kiegyenlíteni az ember. Ne próbáljuk mi azt kiegyenlíteni, amit Isten úgy hagyott meg titoknak előttünk, hogy ott sorompó van leeresztve, ami töredékes, kicsiny, porszemnyi teremtmény voltunk gondolkodása elé. Akik az irgalom edényei, ahogy Pál apostol többes szám első személyben van róla, hogy minket is elhívott arra, nem csak a zsidók közül, akiknek eleve szánva voltak az Isten ígéretei, hanem a pogányok közül is, akik az irgalom edényei, azoknak azt kell felfedezniük, hogy igen, eleve erre készített az Isten. De ez éppen azért hangzik, hogy alázatban tartson. Ahol kegyelemről van szó, ott nem lehet semmiféle érdem. Aki hitre jutott Jézus Krisztusban, az mind csak azt vallhatja, haragot, átkot érdemeltem, és Isten megkegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje vétkemet. Igen, ezért jött Jézus. És ez a vallomás csendült föl Gerhard Pálnak ebben a gyönyörű karácsonyi énekében is, amit énekeltünk. Újra fölidézem nektek a második versszakot. Te megszülettél én nekem. Még akkor nem is éltem. Kiválasztottál engemet, és földre jöttél értem. Még meg sem alkotott kezed. És lelked már elvégezett az én üdvömre mindent. És majd fölhangzik az álmélkodó, imádattal teli vallomás, hogy eljöttél értem vérzeni, hogy vállalj terhet vétket. Igen, eljött a fiú, az örök ige, az Istenből való Isten. A bíró, akinek az atya az ítéletet is egészen átadta. Eljött, hogy magára vegye, vonja az isteni haragot, és elszenvedje azt. Ezért született erre a világra. Hogy aki hozzá menekül, aki benne rejtőzik el, az az Isten kegyelmében élhessen, az irgalom edénye legyen. Bárcsak azok lehetnénk mindnyájan. Hangzik a hívás, most ebben az igehirdetésben is. Azok lesznek elhívottak, akik hallgatnak a hívásra. Hallgattál-e már rá? Az Isten hívására, a felséges, mindenható Istennek, a hosszú tűrő Istennek a hívására. Ha hallgatsz rá, nem kell az Isten haragja alatt maradnod. Ha nem hallgatsz rá, ott maradsz. És egybefonódik Isten ítélete a te engedetlenségeddel, és egy rettenetes, végleges megkeményedés lesz belőle. Jaj, ne legyen így egyikünkkel sem. Olyan egyszerűen hirdeti az Isten igéje. János evangélium a harmadik részének a vége is, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hallanunk kell ezt. Lehet, hogy nem ezt kívántuk hallani karácsonykor itt a templomban. De hát úgy jöjjünk az Isten tiszteletre, hogy az igét várjuk, és az ige hirdetőnek az Úr igéjét kell mondania. Akkor is, ha az ige hirdetőnek se könnyű azt mondania. Úgy jöjjünk, és az legyen a szívünkben, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ha foganatossá lesz bennünk az Isten hívása, akkor az irgalom edényeiként vallhatunk arról, hogy megjelent az Isten jósága és ember szeretete. Nekünk, nekem is, Jézus Krisztusban. Van bűnbocsánat, van megmenekülés Isten örök szent ítélete alól. Van élet, van üdvösség. De ha Jézus nem kell, akkor marad az Isten haragja. Isten megmutatja, és majd lesz ennek egy végső és végleges megmutatkozása. Isten meg akarja láttatni velünk a hatalmát, hogy annál inkább megrendülten csodáljuk az ő irgalmát, és megláttassa dicsőségének gazdagságát rajtunk, mint az irgalom edényein, amelyeket dicsőségre készített. Ezért hangzik most is az ige. Most még hangzik, de le fog járni Isten türelmének az ideje. Meddig vonakodol még megalázkodni előtte? Meddig vonakodol még szíved kitárni, irgalmat kérni tőle? Nála bocsánat vár és élet. Kegyelmével újra cseréli, újjá teremti a mi lázadó szívünket, hogy hálás és őt dicsőítő szív, őt dicsőítő élet legyen. Ezért jött Jézus Krisztus ebbe a világba. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, belerendül a szívünk abba, amikor haragodról kell hallanunk, és a te mindenható voltodról, de szükségünk van erre, hogy kegyelmedet keressük. Köszönjük neked, hogy aki szívében enged a te hívásodnak, és kegyelmet talál előtted, az ámulva fedezheti föl, hát engem is kiválasztottál Krisztusban, az érdemtelent, a méltatlant, és örök dicsőségedre készítesz. Aki pedig még bezárt szívvel ült itt, hadd hallja meg a te fenségednek, mindenható és ítélő hatalmadnak az üzenetét. Hadd fedezze föl, hogy a te jóságod és türelmed megtérésre ösztönöz, mert ha megmarad az ember megátalkodottan abban, hogy kétségbe von téged, akkor egybe fonódik az ember bűne és a te ítéleted, és a harag edényének bizonyul majd örökre az az ember, pedig nem kellene ennek így lennie, hiszen üdvözítő kegyelmed minden ember számára megjelent Jézus Krisztusban. Hadd tudjunk ezért mi is itt mindnyájan hinni és hálát adni neked, és még sokan szerte a világon. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel kívánok Istentől áldott további karácsony ünneplést, és áldott hétköznapokat is mindenkinek, Jézus Krisztussal. Mert ő az, aki megállt bennünket azzal, hogy megtérít a magunk gonoszságából. Benne jelent meg Isten jósága és ember szeretete, ahogyan ma is olvashatjuk az útmutató egyik igéjében. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor gyülekezetébe jöttetek, hogy a kisgyermek számára a keresztség ajándékát kérjétek. Hallgassátok meg először a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva mindörökké. Ámen. Jézus Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt is mondta Urunk, amikor tanítványait kiküldte szélese világba az evangélium hirdetésére: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Íme ezek az igék is mutatják, mi az az óriási ajándék, amit a keresztségbe belerejtett Isten, mert nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy Jézus Krisztushoz tartozzunk, az ő értünk történt halálába legyünk belerejtve, és vele éljünk, már itt elkezdődő örök életet, üdvösséget. Erre hív el a mi Urunk, és a keresztségben egészen személyesen erről van szó a megkeresztelt számára, hogy jól fogadjátok, és valóban úgy igyekezzetek nevelni ezt a kicsi lénát, meg a nagyobbikat, a testvérkéjét is, hogy hitébredjen a szívükben minél előbb. Hallgassátok meg ti és az egész gyülekezet azt a szent igét, amelyet megírva találunk János apostol első levele 4. részében, a 14. versben fennállva hallgassuk következőképpen. És mi láttuk, és mi bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Amen. Láttuk és bizonyságot teszünk. Bizonyságot tenni azt jelenti, hogy tanúskodni. Bizonyító erejű tanúvallomást tenni. Mindazok számára, akik nem tudják, hogy mi a helyzet. Nem tudják, hogy mi történt. Egyértelmű bizonyító tanúvallomást tenni. Arról lehet tanúskodni, amit mi magunk láttunk, hallottunk, amihez, akihez személyes közünk van. János apostol egész különleges módon írhatta le ezt, mi láttuk. Evangéliumának a prológusában ott van ez a mondat, az ige testé lett és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János azok közé tartozott, akik egészen közel lehettek Jézushoz. Itt Jézus földi életútja, szolgálata során. János látta meghalni is Jézust. János az, akinek a szívében először ébred a hit, az üres sír látta. Mi minden benne van tehát ebben, ahogy János leírja, hogy mi láttuk. Mi nem láthatjuk úgy Jézust ezzel a két szemünkkel, mint ahogy ő láthatta. Ó, de nagyon sokan voltak akkor is, akik látták Jézust testi szemeikkel, de nem ismerték föl. Nem látták meg, hogy kicsoda ő. Mi nem láthatjuk ezzel a két szemünkkel, de fölismerhetjük. Beláthatjuk és megláthatjuk, hogy kicsoda ő. Erre vonatkozóan szól Jézus ígérete, hogy az Atyának az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Ezzel a hitbeli látással mondhatom én is a saját vallomásomként nektek. Mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Azért, hogy lénának is üdvözítője, megmentő ura legyen Jézus. Aki megmenti lénát, ezt az aranyos kicsi leányt, aki azonban bűnös az Isten előtt, megmenti Isten haragja alól, megmenti az örök életre. Teljes életet ad neki. Az elkezdődött örök életet már itt, ha léna befogadja a szívébe az Úr Jézust, mint szerető urát. És ez az elkezdődött örök élet, aminek a kiteljesedése az örökké valóságban lesz. Hát ezt kínálja föl a keresztségben Isten. Fogadjátok hittel, válaszoljatok rá hittel. Ne vesszen kárba az a fölkínált kegyelem. Ti magatok is legyetek azok között, akik személyes, hitbeli vallomással tudjátok elmondani. Igen, mi is láttuk, és bizonságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, fogadd kegyelmedbe a keresztségben ezt a kicsin gyermeket. Te munkálj benne szívében, szent lelkeddel élő hitet, tedd őt egyházad élő tagjává, hogy neked éljen itt a földön, és veled éljen az örökké valóságban, az Atya országában. Ámen. Áldásodat kérjük, Istenünk, erre a kicsi gyermekre, szüleire, a családtagokra, miközben áldunk téged a gyermek életéért, és könyörgünk hozzád, őrizd meg minden veszedelemtől és minden gonosztól kegyelmesen, hosszú tűrő irgalmaddal. Kegyelmedbe ajánlhattuk őt most, Jézus Krisztus nevében. Kérünk, munkáld szívében az élő hitet, hadd tudják úgy nevelni szülei, és segíteni a keresztszülők ebben őket, hogy ők maguk is hitben járjanak, és a gyermek szívében szent lelked már egész korán munkálja az Úr Jézus iránti élő hitet. Áld meg az egész családot irgalmad gazdagságával, és könyörgünk a gyülekezetért, köszönjük, hogy igédet hallgathatjuk, igéd által támasz hitet még sokakban, miközben ez a világ egyre elfajultabb, és egyre rettenetesebben sodor magával, hamis élvezetekbe, hamis törekvésekkel, tömegeket. Könyörgünk, ragadj ki még sokakat az elveszettségből, a sötétség hatalmából, nálunk is és másutt is. Áld meg a tiédet, akik bizonságot tesznek irgalmadról, az Úr Jézus Krisztusról. Könyörgünk, kiváltképpen szenvedést hordozó, üldöztetés terhét viselő keresztény testvéreinkért a világ sok táján. Kegyelmedbe ajánljuk betegeinket, a gondokban levőket, kicsinyeket és nagyokat. Könyörgünk a hatalommal felruházottakért. Törd meg a gőgöt a szívükben, hadd tudják alázattal a te akaratodat keresni ők is. Készítsd a te népedet, és erősíts a hitben. Gyarapítsd lelki népedet az üdvözülőkkel, és könyörülj ószövetségi választott népeden, Izraelen is. Hadd várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajöttét, reménységgel és alázattal, s úgy éljünk nap, mint akik Urunk elé készülünk. Hallgass meg, amikor remélve, hogy a gyermeknek is mindennapi imádsága lesz ez. Szent fiad nevében így imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Elállva immár mindnyájan, vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.